Na, akkor így jó lesz a hangod, akkor kezdhetjük?
Kezdhetjük.
Jó. Na, akkor folytatjuk az ezer arcot. Második vendégünk Pavuk Andrea. Körülbelül egy éve ismerjük egymást. Gárdonyban a strandon találkoztunk, és megmondom őszintén, amikor Tamás barátomtól hallottam, hogy itt van az a hölgy, most így mondom, nem biztos, hogy így mondta, aki megcsinálta a Rákóczi 150-et, akkor nekem azért úgy leesett az állam. És az a Rákóczi 150, ez nem egy Rákóczi nevezetű sör, ami 150-be kerül, hanem egy teljesítménytúr, ahol 150 km volt a táv. Ráadásul Andrea a hölgyek között volt, a leggyorsabb volt, 27 óra alatt teljesítette, és hát ugye látjátok, hogy milyen alkatú nő ül itt mellettem, és ennyit szántam csak felvezetésnek, én pedig tőled elsőnek azt kérdezem, hogy röviden egy pár mondatba mutasd be magad, Léce, és a végén ne felejtsd el elmondani, hogy hány centi vagy és hány kiló, ez csak azért, mert vannak, akik hangfelvételről fognak találkozni veled, és hogy azért ők is legyenek tisztában azzal, hogy bizonyos teljesítmény, nagy-nagy fizikai teljesítmény nyújtásához nem biztos, hogy ilyen három ajtós szekrényi méretű emberre van szükség. És akkor most ilyen a szó.
Köszönöm. Pavuk Andi vagyok. Igazából nem Andrea, hanem Adriana, csak a becenevem Andi. De ezt nem tudhattad. 60 kg, 167 centi, átlagos szerintem ez a súly és a magasság, legalábbis nő számára. Környezetmérnök vagyok, környezetvédelmi projektekkel foglalkozom, nagyon szeretem a munkámat, és ettől függetlenül nem ehhez párosult a hobbim, ettől függetlenül már korábban elkezdtem túrázni, teljesítményt túrázni, és hát ezzel teljes az életem. Ezt én nem is igazán hobbinak mondanám, hanem életformának. Tehát, hogyha nem csinálhatom hétvégenként, akkor pszichésen rosszul leszek tőle. Nem tudom másként fogalmazni. Három hónapig volt Achilles problémám, és most a télen, és hát orvosi utasításra ki kellett hagynom egy csomó túrát, egy csomó lehetőséget, hogy mehessek 10-20-30 kilométert a természetben, és nagyon megszenvedtem. Úgyhogy én igazából már az életem részének tartom, nem pusztán hobbinak.
Hogy kezdted? Gyerekként egy örökmozgó leányzó voltál, szerettél futni?
A futásról nem emlékszem. Én szerintem az iskolában, amikor kötelezővé tették, akkor kifejezetten utáltam. Ellenben falun nőttem föl, méghozzá olyan helyen, ahol egy erdő választotta el a falutól a mi utcánkat, és hát ott volt a végtelen határ, és én állítólag már 4 éves koromtól a nagyobb utcabeli gyerekekhez csapódva jártam a vidéket mindenfele. Tehát én nem egy babázós típus voltam, nem tudtam otthon meglenni, hanem állandóan mászkáltam. És egy idő múlva hozzászokott a család, nem féltettek annyira, soha nem is volt semmi, nem történt semmi bajom, azon kívül, hogy mondjuk a frissen vágott tarló az fölvágta a lábamat és vérzett, de én miután nem nyafogtam, emiatt legközelebb is elengedtek.
És mikor jelentkezett nálad ez a...
Kényszer, akkor ez is
mondom. Igen, tehát mi volt az a indíték, ami először bejelentkezett nálad, lehet, hogy ez egy osztálykirándulás volt, és szép emlék, lehet, hogy valami más, te tudod, mi meg nem sokára megtudjuk tőled.
Igen. Nem osztálykirándulás volt, sajnos valahogy ez az általános iskolai és középiskolai osztálykirándulások, ezek kimaradtak nálam. Több oknál fogva, általános iskolában volt egy eléggé rossz osztályfőnökünk, ő nem vitt minket, középiskolában meg inkább különböző ilyen, tehát Budapestre jöttünk, tehát opera előadásra, nem a természetbe mentünk ki, hanem inkább ilyen híresebb, nevesebb helyekre, más néztünk meg. Az első körben szerintem onnan jött, hogy bizonyára sokan ismeritek a Rockenbauer Pál nevét, illetőleg a 1,5 millió lépés Magyarországon. és annak idején még így középiskolás koromban családilag mi ezeket a műsorokat néztük. Vasárnap délutánként mindig délután tartottuk a vasárnapi ebédet, és akkor utána leült a család, és akkor néztük ezt a műsort. És mindig arra vágytam, hogy én egy ilyen csapatba végigjártam az országot. Ehhez hozzátartozik az is, hogy ugye mozgékony gyerek voltam, de az is, hogy a család nem, a családom egyébként édesanyámból meg a húgomból állt, ő három műszakban dolgozott, és ő nem vitt minket soha sehova, mert arra hivatkozván, hogy ő neki hétvégénként is, meg éjszakás műszakban is kell dolgoznia, ez neki nem fért bele. És miután nagyszüleim se voltak, senki olyan rokonságban nem volt olyan ember, aki ebben jártas lett volna, szerette volna csinálni, vagy belevont volna engem, hát maradt a vágy. És aztán későbbiek során, amikor Budapestre kerültem a munka miatt, itt helyezkedtem el, én kerestem olyan csapatot, akár egy ilyen túra egyesületet is, ahol esetleg én csatlakozhatnék egy ilyen társasághoz, és ne egyrészt a budapesti magányom miatt is, másrészt meg ennek a művelése miatt is, mármint hogy túrázhassak. Ugyanis addig néha, de tényleg ilyen évente egyszer valamilyen társasággal, akiket alig ismertem, valamilyen úton véletlenül belecsöppentem, jártam a Börzsönybe, a Pilisbe, és nekem nagyon megtetszett, de igazából mégiscsak ilyen magányos dolog volt. Én egyedül nem akartam elmenni, és a társaság hiányzott. És itt azért megjegyezném, hogy szerintem, ha valaki belecsöppen egy ilyen egy jó társaságba, egy jó kedélyű társaságba, az bele fogja vinni, és ha esetleg korábban nem is szeretett sokat gyalogolni, vagy nem is gondolkozott azon, hogy ilyen túrákon részt vegyen, ez egy rettentő jó, tehát egy olyan tényező, ami bevonza az embert az ilyen tevékenységbe. És én is egy valószínűleg tudatalatt egy ilyenre vágytam, és ez az egyik munkahelyemen következett be, ahol egy ilyen, ő inkább terepfutó volt, mint túrázó, de nagyon rendszeresen csinálta, nagyon szerette csinálni, és meghívott egy ilyen túrára, ami helyből 50 km volt. Ezt azért tudni kell, hogy egy földi halandó, aki korábban nem mászkált sok kilométert, azért 4-50-essel kezdje, tehát 4-50 kilométerre rögtön, főleg olyan tehát hegyekbe, ahol szint is van, mert vagy elmegy tőle örökre a kedve, vagy képtelen végigcsinálni, mert akkora nagy megterhelést jelent. Vagyis inkább helyesbítek, mondjuk azon az időn belül képtelen megcsinálni, ami rá van számva. Tehát egy 50 kilométer mondjuk egy sík terepen adnak rá 12 órát, lehet, hogy 12 óra alatt nem képes megcsinálni, mert annyira fárasztó. Nyilván edzettség hiánya. Ellenben én már addigra sokat futogattam, olyan 5-10 kilométereket vagy a Margit szigeten, vagy Salakpályán, tehát abszolút edzetlennek nem mondtam volna magam. És amikor először elvittek erre a túrára, akkor én nagyon tartottam tőle, hogy nem fogom bírni végig, de úgy voltam vele, hogy hát végül is nem akarok fölsülni. Azt gondolják rólam, hogy én elég keménykötésű csaj vagyok, hát be kell, hogy vágjak, és nem szabad, hogy rossz benyomást, mert akkor legközelebb sem fognak vinni. Én bennem ez munkált, hogy végre találtam egy olyan kis társaságot, akiket úgy bírok is, és hát az, amire korábban éveken át vágytam, akkor én ezt megvalósíthatom. Azt is tudtam, hogy ha már ezt a csapatot kinövöm, akkor későbbiekben az is benne volt, hogy ezt az országos kék túrát, amit láttam ugye a másfél millió lépés kapcsán, találok olyan embereket, akik szintén érdekeltek ebben, szeretnék megcsinálni, és akkor majd én is bevállalhatom, akár egybe, akár több részletbe. És akkor végül is 6 évvel ezelőtt így kezdődött, nem olyan régen, 6 évvel ezelőtt vágtam ebbe bele, akkor azt az 50 kilométeres túrát azt egybe megcsináltam, úgyhogy a végén majdnem tolószék lett, tehát másnap alig bírtam lépcsőt mászni, tehát ezt megmondták előre, de hát én azért erősködtem, meg gondoltam, hogy ha végső soron végképp nem bírom megcsinálni, akkor csináltam egy olyan, az itiner alapján egy olyan kiszállási lehetőséget, hogyha nem tudom, X helyen, 30 kilométernél úgy érzem, hogy nem bírom tovább, akkor majd ott kiszállok, és akkor majd bevonatozom, vagy bebuszozom arra a helyre, ahol lett volna a cél.
Biztosan emlékszel erre az útvonalra?
Hát azóta nem voltam ugyanezen a túrán.
Nem volt.
Ez Abony környékén egy alföldi túra volt, tehát körülbelül olyan 100 méteres szintkülönbséggel. Bevezetőként elfelejtettem mondani, hogy ezek a túrák nem csak kilométerben számítanak, hanem szintben is. Tehát minél több a szint, és a szinteket úgy szokták mérni, hogy csak fölfele, tehát a lejtőket ebben nem számolják vele. Egy átlagos hegyi túra olyan 40-50 kilométer, 1200-1500 méter szinttel. Ha már az ember egy pici edzettségre szert tesz, akkor szerintem nem okoz problémát, hogy egy ekkora túrát megtegyen, de ehhez azért valamennyi affinitása kell, hogy legyen az embernek, hogy szeressen gyalogolni, legalább gyalogolni.
Tehát végül is ez nálad 6 évvel ezelőtt nem csak, hogy kialakult, hanem magadnak be is bizonyítottad, hogy képes vagy ilyenre, még akkor is, hogyha az utol hatását érezted magadon. Azért lépek most nagyobbat, mert ugye mindenféleképpen a Kinizsi 100-ról, amit mint terepfutóként teljesítette, aztán majd a Rákóczi 150-ről is beszélünk, meg ugye a kérdések feltevésére is legyen lehetőség. Gondolom először a Kinizsi 100 futás történt meg, ugye? Tehát igen?
Igen,
gondolom.
Igen.
Jó, tehát végül is ott 100 kilométert kell lefutni, max 16 óra a szintidő, van benne 2850 méter szint, hát azért kell hozzá bátorság, nem?
Hát tavaly, amikor én ezt már másodjára csináltam, mert tavaly előtt volt az első Kinizsi 100-as, amit így lefutottam, meg egyáltalán életem első kinizsije volt. Ezt azért mondom, hogy életem első kinizsije, mert akik kicsit jártasabbak a teljesítmény túrázásban, azok ismerik, hogy ez a túra volt az első magyarországi nagy túra, vagy egyáltalán olyan szervezett teljesítmény túra, ami azóta már annyira elhíresült, hogy évente, amikor megrendezésre kerül ez a túra, akkor már egy Tomek túrának minősül. Ellenben azzal, tehát az év nagy részében szinte minden évszakban, minden hétvégén elég sok túra van. Most már ilyen szervezett túra. De igazából híresebb túra, amire nagy tömegek mennek, az kevés van. És a Kinizsi az ilyen. És ez valójában eredetileg egy gyalogló túra volt, de 3 évvel ezelőtt egy jó ismerősünk, aki terepfutó, megrendezte terepfutásba. A túra hátránya számomra az volt, hogy igen nagy melegben, május legvégén van ez a túra, és kevés helyen találkozhatunk pontőrökkel, illetőleg olyan helyen, ahol vízvételi lehetőség van. És cipelni meg én nem szerettek magammal sok mindent, és nagyon nem akartam ezt a túrát megcsinálni gyalog, hanem inkább futva, viszont ha futva csináljuk, akkor meg még inkább arra kell számítani, hogy jobban kiszáradunk, ezért nagyon sok futónak korábban depóztak, tehát előre mentek kocsival, és akkor a kocsiból ettek, ittak. Nekem ilyen lehetőségem nem volt, ezért nagyon örültem, hogy 3 évvel ezelőtt megrendezésre került először terepfutás keretében, és ez azt is jelentette, hogy olyan 5-10 kilométerenként vannak pontok, etető, itató pontok, amik végül is kiváltják azt, hogy én magammal cipeljek egy csomó több kilónyi vizet, meg élelmet. Nem ez volt az első 100-as túrám. 50 kilométert szerintem ma már gondolkozás nélkül egyik napról másikra elindulok. Egy átlag túrázó szerintem nem gondolkodik, elindul egy 50 kilométeresen. Persze ez azt is feltételezi, hogy ez egy átlagos túra, tehát nem az Alpokba 3000 méteres szinten, hanem Magyarország hegyeibe. Egy 100-as túra már nem ilyen. Arra már fizikailag is, tehát edzeni is kell minden hétvégén, vagy legalább minden második hétvégén járni kell túrázni, esetleg közben hétköznap futni. Az, hogy az ember ne nagyon kavarjon el, akkor megnézi előre a térképen, tehát fejbe is készül, nem csak fizikailag, fejben is. Én legalábbis így szoktam készülni a hosszabb túrákra, és a Kinizsi is ilyen volt, illetőleg én inkább azt mondanám, hogy terepszázas, mert ugye én a futó rendezvényen indultam el, ami akkor még összekapcsolódott a Kinizsi szervezőivel, de mégiscsak a futás volt az, ami miatt én elindultam.
Na milyen futni? Akkor erről meséljön most nekünk, hogy...
Futni?
10 kilométerenként, de mégis hogy néz ki? Az elején ugye erőbeosztása, vagy puff neki, aztán majd jut a végére valami, vagy egyenletes tempóban futsz. Mikor érzed azt, hogy na most már a hátad mögött volt, van néhány kilométer, mert már kisebb fáradtság jelen érzékelhető, mi az, amikor nagyon el vagy csigázva, vagy van-e olyan terepviszony rajta, ami megdolgoztatja a lábadat, vagy hát szóval ilyen műhelytitkokat is akár.
Hát szerintem a futás az edzettség mellett nyilván adottság kérdése is, meg hát az, hogy mennyire szereti az ember csinálni, de ez a kettő, másik kettő függvénye is. Igazság szerint nálam nincsenek ilyen, hogy most lassan kezdek, gyorsan kezdek, az erőmet beosztom. Kellene, hogy legyen, de én nem vagyok versenyző típus. Én csak abban a tempóban szeretem megcsinálni azt a kiszemelt túrát, amennyire nekem jó. Az, hogy néha nyertem versenyeket, az leginkább annak volt köszönhető, hogy szeretem csinálni, ugye, és rendszeresen edzettem rá. Ki volt tűzve, hogy ezt a túrát én szeretném majd minden kényelmetlenség, vagy egyáltalán fájdalom, keserv nélkül megcsinálni, és ahhoz azért bizonyos edzettségre szertet kell tennem, mert különben szenvedni fogok azon a túrán. Ennyi volt a kitűzött célom a legtöbb esetben, és hát ahogy sikerült. A Kinizsivel az volt a jó, hogy az első évben, 2 évvel ezelőtt télen volt egy ilyen kisebb műtétem, és azután regenerációs időszakban nem nagyon mentem sehova, se túrázni, se futogatni. És a Kinizsi előtt körülbelül egy jó héttel megkért a Kinizsi rendezője, hogy kevés a női versenyző, próbáljam meg lefutni a 100 kilométert. És én kitaláltam magamnak, hogy a 100 kilométerből körülbelül olyan 35-öt kéne futnom, ami még esetleg lehet, még arra esélyen is lenne, és a többit elég, ha gyalogolom, mert akkor megbírom csinálni szintidőn belül. Ennyi volt az összes vágyam, hogy a 17 órás szintidőt azt tudjam tartani. Nem érdekes, hogy szintidői kihasználás, ha 1 percet korábban érek be, az is jó. És így indultam neki. És hát azért volt mögöttem elég sok év, elég év, inkább úgy mondanám, és elég sok kilométer, és igazából a szervezetem nem felejtett, tehát az a bizonyos 35 kilométer a sokkal több lett futás szempontjából, amit én nem gondoltam volna, hogy mindenféle edzettség nélkül, vagy nem edzettség, hanem edzés nélkül, mert előtte ugye nem edzettem, nem futottam, meg tudom tenni. Ez viszont az embert már közben is, meg utána is ösztönzi. Tehát az, hogy akkor sikerült másfél órával a szintidő befejezése előtt úgy megcsinálnom, hogy jó formán csak egy hetet gondolkodtam rajta, és az alatt az idő alatt próbáltam egy párszor futni. És hát ha rám néztek, szerintem látjátok, hogy abszolút nem vagyok egy futóalkat, nem vagyok egy sovány magas, szikár alkat, tehát nem is mondhatnám, hogy genetikailag erre való vagyok, inkább túrázásra, mint futásra. De ez azért az embert egy kicsit meglódítja, és ezután rendszeresen elkezdtem, ismételtem futni, és az, amit korábban szerettem volna, hogy egy-egy ilyen hosszabb ultra futós túrát megcsinálják futva, egyre inkább e felé kezdtem el mozogni, és akkor hallottam, ugye ez volt 2007-ben, és a 2007-es évet félig legyalogoltam, félig lefutottam, mint a túrákat. És akkor végülis azt kérdezted, hogy milyen érzés ez a futás. Én azt gondolom, hogy ha csak így elindulsz rajta, mint én akkor legelőször, akkor inkább a természetet figyeled, inkább azt figyeled, hogy tehát nem arra figyelsz, hogy futás. Legalábbis én nem arra figyeltem. Egyszerűen mentem. Amikor elfáradtam, akkor leálltam, pihentem. Ja, arra azért ügyelni kell, hogy miután ezek a túrák szintidőn belül teljesítendők, azért sok kocsmázás, meg egyéb ilyen időrabló tevékenység azért nem sokáig iktatható be, vagy nem sűrű. Tehát azt nagyon az elején megtanultam, hogy ha van, teszem föl egy 100 kilométeren 10 állomás, és ha 10 állomáson 10 percet töltök, az már 100 perc. Tehát azért ezt le is lehet redukálni. Egy pár perces pihenő már engem regenerál. Olyannyira, hogy volt olyan túra, ahol legalább 4-5-ször a túra hossza alatt nyújtottam, ami időigényes, de még ezt is be tudtam iktatni, és ezáltal is frissítettem, és ezáltal is gyorsabban tudtam haladni a következő pontig, mondjuk, ahol megint csak nyújtottam. Végülis azt akartam ebből kihozni, hogy ez alatt a túra, tehát minden túra más. Az a túra, amit először így, tehát illetve ez a kinizsi, amit először így megpróbáltam lefutni, az teljesen más élményt adott, mint a következő évben, a tavalyi évben, amikor viszont kifejezetten arra mentem, hogy minél gyorsabban teljesítsem magamhoz képest, minél nagyobb teljesítményt hozzak ki magamból. Azt akkor is tudtam, hogy az induló versenyzők között, mert ez már versennyé fajult, nagyon jó futóhölgyek vannak, és hozzájuk képest én nem vagyok annyira jó. Talán ez azért is, mert én nem futónak indultam korábban, nem is annyira akartam versenyző lenni, nem is mentem olyan versenyekre, magyarországi túrák és futások nekem bőven elegek voltak. És úgy indultam neki, hogy hát magamhoz képest milyen vagyok. Előző évben megcsináltam 15 óra 36 perc alatt, most vajon hogy sikerült. Erre már készültem, talán egy jó két hónapot előtte rendszeres futással, és ami több ennél, amit korábban nem csináltam, a futók használnak mindenféle nem kiegészítőszer, ilyen frissítő sókat. Mert ugye futás közben az ember azért meglehetősen izzad, és az izzadás során nem csak nátriumkloridot, hanem mindenféle sót is kiizzadunk, és ez okozhat lábgörcsöt, gyomor problémákat, szédülést, egy csomó olyan dolgot, amit úgy az ember nem gondol, hogy emiatt van, de a sóháztatás fölborulása miatt volt, aki feladta a túrát, mert annyira rosszul lett. Én ilyen szereket nem használtam korábban, ugye nem is vagyok versenyző, de hiányát annyiban éreztem, hogy görcsölgetett a lábam. És akkor kaptam valakitől ilyen izosztár nevezetű sóvisszapótló szert, amiben többféle van, volt olyan is, hogy hosszantartó energiát is adott, tehát hogyha megittam ebből egy fél liternyit, akkor lehet, hogy egy óra múlva hatott, de akkor tudja, hogy hatott. Energiát is adott, meg a sókat is visszapótolta. Próbálgattam ezeket a szereket a tavalyi kinizsi terepfutás előtti futásokon, de nagyon keveset. Igazából a kinizsin próbáltam ki, és én akár a reklámja lehetnék, mert olyannyira megdobott, hogy 80 kilométernél is tudtam futni. De addig tulajdonképpen egy csomó, tehát a kinizsi túra átmegy a Pilisi hegyeken, átmegy a Gerecsén, és ugye, ahogy a Laci is mondta, 2800 méteres szintkülönbség van, ami azt jelenti, hogy ez csak a fölfele, tehát úgy jelenti a szinteket, hogy fölfele mászást, tulajdonképpen a lejtőket nem. És korábban nem futottam meg az emelkedőket, ezt azért is, mert nem is éreztem rá késztetést, meg úgy osztottam be az erőmet, hogy inkább azt nem, mert akkor jobban elfáradok. Másrészt meg a térdem miatt. A kinizsőn megfutottam az emelkedőket is, és nagyon-nagyon meglepődtem, hogy 50 kilométernél olyan embereket hagyok le, akik, én biztos vagyok benne ma is, hogy jobb futók nálam, de miután ezeket a porokat megittam, én azt gondolom, hogy ez engem annyira megdobott energiába, hogy bírtam végig a tempót tartani, és 80 kilométernél is még futottam. Végülis nem olyan jól sikerült, mint ahogy képzeltem ehhez képest, mert már az ember így tudja, ahogy megteszi 10 kilométerenként, úgy belőttem magamnak, hogy körülbelül melyik ponton hogy kellene állnom, és az időtervemhez képest jobban álltam 80 kilométernél, és ebből arra következtettem, hogy 100 kilométernél valami rettentő jó időt fogok menni. Egyébként magamhoz képest rettentő jó időt mentem, csak 83 kilométernél ez a dolog így megállt, és nem azért állt meg, mert nem volt energiám, hanem az azért, mert ezekről a poroktól már elnézést elkezdtem folyamatosan fosni. Úgyhogy igazából ott szúrtam az egészet, hogy egyrészt nem próbáltam ki hosszabb túrákon ezeket korábban, másrészt meg nem vettem be, mert ugye annyira naív voltam, hogy azt gondoltam, hogy én ezt végigbírom, nem vettem be ehhez való ellenszer, tehát valami hasfogót kellett volna bevennem ahhoz, hogy ne történjen ilyen probléma, úgyhogy az utolsó 17 km elég szenvedősen sikerült, de még így is nagyon jól. Viszont ez a dolog, ez is, meg a korábbi sok-sok apróság megtanított arra, hogy ne csak a saját tapasztalataimra hagyatkozzak egy-egy ilyen túrán, hanem kezdjek el utána olvasni, utána kérdezni mindezeknek, mert ugye nyilván van egy jó nagy társaság, akik tapasztaltak már etéren egy csomó mindent, kinél ez jön be, kinél más. Minden esetre az ő tapasztalataikat földolgozva későbbiek során ne tolja ki ennyire magammal. Úgyhogy azt a kinizsit, amire én nagyon büszke vagyok, amit tavaly 13 óra 11 perc alatt csináltam meg, azt végsősoron az is egy tapasztalás volt, egy sorozat tapasztalás, és egészen másképp sült el, mint ahogy eredetileg gondoltam. Ez nem csak az időre vonatkozik, itt percek is számítanak egyébként. Én azt gondoltam, hogy az előző évhez képest maximum másfél órával leszek jobb, és hát majdnem, hogy 2,5 órával jobb lettem. Annak ellenére, hogy a végét nagyon elcsesztem, és ez is egyfajta saját bőrömön való megtapasztalás volt, amit legközelebb ugye beépítettem, és a legközelebb ez a tavalyi Rákóczi 150 volt. 150, illetőleg utóbb kiderült, hogy ez majdnem 160 kilométeres túra volt, ami szintén túrának volt meghirdetve, nem pedig futásnak, de én, ha nem lehetett volna benne futni, vagy ha nem lettem volna képes ebbe futni, akkor azt hiszem nem indulok neki.
Tehát azért, mert úgy sok lett volna, csak gyalog?
Vagy nem érdekel? Én azt gondolom, hogy én nem vagyok gyalogosnak elég gyors. És miután alacsony is vagyok, rövidek a lábaim, egy ennyire szintes túrát, mint ez volt, mert ebbe is volt 5000 méter szint, igazából egy hegyekben fölnőtt ember, aki nagyon sokat csinálta ezt gyerekkorától kezdve, el tudom képzelni, ismerek ilyen túrázót, aki körülbelül olyan magas, mint én, viszont úgy tud menni hegyre föl, hogy a futókat lehagyja. Ő hegyekben nőtt föl, én nem, én alföldi gyerek vagyok. A hegyek nem rémisztettek meg sose, csak tudom azt, hogy én olyan szinten nem bírnám abban a tempóban. Ugye, amint említettem, ezekre a túrákra egy bizonyos szintidő van adva. Itt is azt hiszem 4,5 kilométer per óra közötti idő volt megadva, hogy ennyi kilométer, tehát óránként legalább ennyit meg kellett tenni. Na most az ember fölfele, ha nem túl gyors, a 4 km per órát se tudja tartani. Ráadásul a különböző pihenőkkel együtt, ami 150 km alatt ugye muszáj, azzal együtt ezt nem lehetett volna abszolválni annyi idő alatt.
Ráadásul egyes terepszakaszai jóformán sok ember számára járhatatlanok.
Nem, ez nem teljesen volt igaz erre a 150-re. Eredetileg úgy volt, hogy járhatatlan lesz, mert egy része az északi zöldön, a szlovák-magyar határon, a hegyeken átmegy. Ott nem volt ösvény. Ott egyszerűen csak az emberi határkövek mentén végiggyalogol. Ezt a Tamás is tudja, mert ugye te is voltál. Tehát ott ösvénymentes övezet. Tehát ott, ha nem lennének a határkövek, meg nem festettek volna föl zöld jelzéseket, akkor tulajdonképpen jól elveszhettünk volna. És arra meg is volt a valós veszély, ez a Rákóczi túrák, ezek az emblémben szerveződnek. Minden évben 110 km és vannak rövidebb távjai szervezik meg, de tavaly egy jubileumi rendezés volt, és azért volt 150 km, és elvitték másfele is a túrát, amerre én még soha nem jártam. És azonkor a részeken, amerre még soha nem jártam, páran összefogtunk, és előzetesen elmentünk egy hónappal korábban bejárni, hogy vajon milyen. Hónaig érő csonám volt, és Szederinda, végig az útvonalon, azon a 35 kilométeren, ami az északi zöld vonalán ment, nem csak ennyi volt az ismeretlen szakasz, de az volt az igazán vehemens szakasz, amit egyrészt többnek is mértünk, de nem is ez volt a gond, hanem inkább az, hogy valami hihetetlen módon nem voltak jelzések, mert eltakarta az élő növényzet, mármint hogy a vegetáció már annyira berobbant, hogy már nem lehetett látni a jelzéseket, és ugyanígy a magas csalán és a szederinda, meg mindenféle növényzet miatt a határköveket sem. Tehát mi a vakvilágba mentünk, próbáltuk föltérképezni a terepet, és ha ilyen lett volna a túrán, akkor azt hiszem, hogy igen kevés, ennél jóval kevesebb ember teljesítette volna, vagy senki, mert egyszerűen valami borzalmas terep volt az a rész. Nem beszélve arról, hogy nem csak az emelkedőket nem lehetett normális tempóba, nem úgy megfutni, gyalogolva alig győztük, hanem ugyanilyen lejtők is voltak, tehát a lejtőn is életveszélyű volt futni, tehát azt a 35 kilométert jóformán csak gyalog tempóba, így belassulva lehetett megcsinálni, tehát az egy külön túrának, egy jó erős külön túrának is bevált volna. De rettentő nagy mákunk volt, mert a tavalyi évben a schengeni határok miatt egy csomó vámosnak, határőrnek nem lett munkája, és kitisztították azt a terepet egy héttel a túra kezdet előtt. Nem volt semmi összehangoltság, tehát nem kérték meg őket, hogy ezt megcsinálják a túra megelőző lépéseként. Ez teljesen véletlen volt, viszont szerintem sok embernek az életét megkönnyítették így. Így látszottak a határkövek, hanem is volt ösvény, és látszottak a jelzések is. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási könnyebbség volt, amellett, hogy ugye a táv és a szint az elrettentő. És hát ugye benne volt az is, hogy azért rengeteg helyen lehetett tévedni. Az emberem az híres arról, hogy el lehet tévedni. Ennek ellenére azért úgy emlékszem, hogy 28-30%-a az indulóknak végül is képes volt teljesíteni, szintidőn belül. És hát végül is nekem is.
Jó, mesélted, hogy az utolsó kilométerekről. Már azt mondtad, hogy azért nem volt olyan lehetetlen, bár az a Tolvai hegyről is le kellett menni, meg ott a határnál árkokon átugrálni, de akkor milyen volt a vége?
Hát erről a túráról végig tudnék mesélni, nagyon sokat, csak szerintem unalmas lesz, mert ez valami hihetetlenül bevésődött, és én perverz módon szerettem.
Jó, majd fognak kérdezni, azért jó. Akkor most a végét, hogy milyen?
Hát azért tudni kell, hogy nagyon sok ember nem bírja, nem a távot nem bírja elsősorban, hanem ehhez kötődő különböző fizikai problémákat. Van, akinek pólyagra hajlamos például a lába. Meg tudná csinálni akár szerintem 200 kilométert is, viszont miután föltöri a cipő a lábát, nem megfelelő cipője van, vagy csak egyszerűen, mondom, hólyagra hajlamos a lába, egyszerűen megakasztja ez a dolog, és muszáj feladnia, mert az élő húsig tud kifakadni egy-egy ilyen hólyag. Az én lábam szerencsés, mert nagyon ritka esetben szedek össze vízhólyagot, vagy bármilyen vérhólyagot, és ezen a túrán körülbelül olyan 220 percet volt száraz a lábam, mert végig esett az eső, illetőleg végig vizes volt, minden vizes volt. Tehát én egyszer cseréltem cipőt, 200 zoknit, de olyan 20 percig tartott száraz a biztonságosabb érzés. És az utolsó 7 kilométeren azért történt az a bizonyos malőr, mert ki akartam termelni a zokni nedvet végre már a cipőmbe, mert úgy éreztem, hogy most már annyira tele van víz a cipőm, hogy most már ki kell önteni belőle a vizet és kicsavarni a zoknimat. Ezt a 143 kilométer alatt nem tettem meg, mert hát ugye egyedülleg egyszer ugye cseréltem cipőt, kétszer meg zokni, tehát végül is akkor megtettem, csak akkor még nem volt probléma így a lábammal, de azért már 143 km után eléggé meg volt dagadva a lábam, és a Tolvai hegyről lefele, meg én beleakadtam valami ilyen gyökérbe, és szerintem ott megzúzthattam a lábam, az egyik lábamúja, és az szépen úgy bedagadt. Na most, amikor levettem a cipőmet, és kicsavartam az oknimat, és visszapróbáltam tuszkolni a lábamat a cipőbe, ez már nem ment. és de mégis ment, csak nem olyan formába tudtam behelyezni a lábamat már, mint ami eredetileg volt, és nem bírtam rálépni tulajdonképpen, csak a belső talpélemmel, és a maradék 7 kilométert, ebben még benne volt egy jó nagy hegy megmászása, végig szenvedtem. De olyan szinten, hogy amikor én már a túrán énekelek, akkor már baj van, és én a végét már végig énekeltem kínomba, és mondtam annak a srácnak, aki velem volt, hogy jobb, ha eltávozik belőlem, mert most már nagyon kínos az eset, és én fogom utána magamat szégyelni. De végülis együtt caplattunk be a célba, és akkor megfogadtam, bár szerintem egy kilométerre később, miután realizáltam, hogy ez volt a probléma, hogy soha többet ilyet, hogy vízes cipőt csak azért levenni, hogy kicsavarjam az oknit, nem teszek, mert az utolsó 7,5 kilométer az 2 óra 40 percen betelt, holott ezt olyan egy óra alatt, egy órán belül szerintem abszolválni tudtam volna. Tehát az a 2 óra 40 perc, az én szerintem nekem sokkal több volt, mint az előtte lévő 143 kilométer alatt töltött idő. Legalábbis én úgy éreztem. Ennek ellenére mégis szerencsés vagyok, mert ez nem mondjuk 100 kilométernél történt, hanem ugye 143-nál is így megúsztam. Tehát azt a 7 kilométert, azt már tényleg akárhogy is, de bevonszoltam volna magam. Egyáltalán nem érzem magam egyébként űrlénynek, aki meg tudta ezt a túrát csinálni, hiszen én is szenvedtem, ugyanúgy, mint szerintem nagyon sokan azon a túrán. Volt olyan futó, aki úgy indult el, nagyon jó, egy miskolci srác, nagyon jó tempóba ment, olyan szinten, hogy azt hiszem, hogy a 70 km magasságában ő már 100 km ment, tehát annyit vert rám. És körülbelül olyan, hol is azt hiszem, Bózsván szállt ki, az olyan 30 km-rel a cél előtt. Egyszerűen megunta. Nála fejben eldőlt ez. Egyszerűen 100 km-nél megunta azt, hogy állandóan vizes a lába. Ennyi. Nem is volt hólyag a lábán. Semmi. Végig ment volna úgy, hogy olyan extrém idővel, hogy szerintem az, ha nem is világra szóló, de országra szóló biztos lett volna az ő eredménye. Ő föladta itt. Én meg olyan vagyok, aki hiába történik ilyen a lábammal, lehet, hogy eltörne a lábam, de akkor is bevonszolnám magam. Tehát tulajdonképpen saját magamtól kell félni, azért kell megfelelő edzettségre szert tennem, hogy minél kevesebb szenvedésen megúsznom, mert ha elhatároztam, hogy végigmegyek, akkor ha belemló, akkor is végigmegyek, és ez se jó szerintem. Tehát valahol tehát az emberbe ki kell alakuljon az a fajta nem csak életösztön, hanem hogy végül is egészségesen megúszta, hogy ne legyen maradandó probléma, hogy bizony föl kell tudni adni. Tehát nem büszkeség kérdése, vagy az, hogy most elhatároztam, és most mindenféleképpen, hanem igazából ezt is tanulni kell, vagy nem is tudom, ez is benne kell lenni az emberbe. Ez egy nagyon egészséges dolog szerintem. Csak nálam valahogy a túra alatt elmegy az eszem, és csak megyek, és ez nem alakult ki. És saját magamtól kell mondom félni, hogy ne, tehát legyek annyira jó erőben, hogy ezt meg tudjam csinálni, minél kevesebb szenvedéssel.
Jó, na most akkor kaptunk egy tökéletes élménybeszámolót, sőt kettőt is, de most kérdezzetek.
Csodálatlanok, meg gratulálok. Érteni nem igazán értem, mert úgyhogy ilyen kisebb túrákat csinálunk, és ott élvezni akarjuk, ez kritérium, hogy ezt élvezni akarjuk. Te egy kicsit kínozod is magad, és nem tudom, ezt mindig fokozni akarod, mert mindig jobbat akarsz, akkor ez egy elég veszélyes körrel.
Nem, ez nem így van. Amit mondtam a 150-nek kapcsolatban, én perverz módon élvezem, de fizikailag nem vagyok ám rosszul. Tehát azon kívül, hogy fáradt vagyok, azon kívül semmi bajom. És amit még korábban mondtam, csak addig nyomom, tehát a tempót, addig nyomom, ameddig jól esik. Ezért nem vagyok jó versenyző. Tehát ha engem biztatnak, vagy mondják, hogy nem tudom, x ember van előttem, meg tudom előzni, az engem nem ösztönöz. Ha én úgy érzem magam, akkor nem megyek jobban. Valószínűleg ezért nem volt még olyan esetem, hogy túra alatt annyira kibuktam volna, hogy nem bírtam volna tovább menni. Ilyen embert láttam. Olyan futó, aki le a kalappal olyan szintidőket megy, és tavaly ezen a nevezetes Kinizsin, nem is 50 kilométernél, állítólag már valami 35 kilométernél annyira elfutotta magát, hogy mi 80 kilométernél találkoztunk vele, és utána jött be majdnem egy órával még a célba. Úgyhogy én már az utolsó 15 kilométert gyakorlatilag végig fostam, és ennél fogva állandóan meg kellett állnom. Tehát van ilyen is. Én nem vagyok ilyen. A másik része a dolgoknak, abban biztos van perverzitás, hogyha elhatározom, hogy végigmegyek, akkor én végigmegyek, és ugye ehhez kell azért fejbe is ott lenni. Volt olyan, hogy nem élveztem. Tényleg, ez igaz. Tehát volt olyan, hogy akár amiatt nem, mert történt valami a lábammal, akár amiatt nem, és leginkább ettől szoktam nagyon szenvedni, hogy nem bírom a hideget. Méghozzá a lábamon nem bírom, tehát máshol eltűröm, de miután ti valószínűleg bakkancsba mentek, én viszont nem bakkancsba, én a kezdetétől túracipőbe, futócipőbe nyomtam, és az télen, ahova az nem véd. Semmit. Tehát húzhatok én három zoknit bele, akkor sem. És ráadásul fázós lábú vagyok, és akkor erre volt jó az, hogy futottam. Mert futás közben, akármennyire átnedvesedik, ugye azért nem. Tehát az olyan meleg hatású víz, az nem hideg. Ellenben, hogyha csak gyalogolok ugyanebben a cipőbe, akkor rettenetesen átfázok, és ettől nagyon tudok szenvedni. Ettől rettenetesen. És volt olyan, hogy elindultam társasággal gyalogosan, mert ahhoz volt kedvem, vagy olyan állapotban voltam, és ott hagytam őket, és elkezdtem futni, mert annyira szenvedtem. De mást nem tudok mondani, ez egy életforma, szeretem csinálni. A határaimat valahol tudom, azt szerintem nem lépem túl, ha meg túllépem, akkor rettentő módon megsínlem, mint például ez az Achilles gond. Még az első évben volt olyan problémám, hogy ugyan az izmaim azok próbálták utolérni ezt a mennyiséget, ezt a kilométer mennyiséget, de én nem értek hozzá, ez anatómia. Az izmok letapadása ezt nem követi olyan tempóba, tehát ha egy éven belül akarsz, teszem föl, 150 kilométert menni, megteheted, de annak lehet, hogy igen, páros következményei lesznek a szervezetedben. És velem is ez történt, mert három hónapja túráztam úgy, hogy nem is minden hétvégén mentem el 20-30-40 kilométerekre, és bevállaltam így egy 3x50 kilométeres túrát még abban az évben, három hónapos túra múlt után, és utána még abban az évben majdnem kés alá kerültem a térdem miatt. Ennyi választom. Szerintem elég bőven válaszolok mindenre.
Akkor most úgy rendben vagy, egészségében lábad?
Már járok túrázni, sőt futottam is, már túrákon is, de még körülbelül egy olyan másfél hónapja próbálkozom. Tehát most már minden hétvégén megyek, meg futogatok is, de a szintfutásokat, tehát az emelkedőn föl azt nem erőltetem, mert azt, az aki lesz, az nagyon gyilkolja. És hát nem is olyan nagy rendszer, és nem is olyan nagy távokat, tehát idén még nem volt 100-as túrám. De az elmúlt, ez a hatodik évem ugye, az elmúlt 5 évben ilyen nem volt, tehát hogy nem menjek 100 kilométeres túrára. Most a Kinizsire sem mentem, hanem inkább pont őrködtem. De ez is egy olyan dolog, hogy ugye tavaly a 150 után nekem nem volt fizikailag problémám, mármint, hogy nem maradt meg igazából semmilyen hosszantartó sérülés. És idén januárban volt egy túra, ahol segítettem, de a 18 kilométeres szakaszát még leszettem a jelzőpapírokat, és elindultam azon a távon, úgyhogy mínusz 14 fokba rajtoltattunk, és bokáig nem éreztem a lábom. És három zokni volt rajtam, és igazából ugyanúgy ez a túracipő, ez a futócipő, és nem érzékeltem, annyira nem éreztem a lábom, hogy gondoltam is rá, hogy ki kéne venni egy darab zoknit a cipőből, mert nagyon szorít, de nem éreztem a lábom, és minél előbb el akartam indulni. És egy ilyen vicces dolog, hogy túlszoros volt a cipő, és meghúzta az akilleszemet. És egy 18 kilométeres túra után, három hónapig jóformán ezt okozta. Ebbe az is beletartozott, hogy utána is volt egy kis balesetem, meg az is beletartozott, hogy nem tudtam nyugodni, és csak elmentem egy-két túrára, tehát nem pihentem igazán, de három hónapig elhúzódott úgy, hogy igazán nagyobb túrákat, meg futásokat nem tudtam.
Most van társaságod, vagy magányos futkosó vagy?
Most magányos futkosó vagyok, mert az én tempóban igazán nem tud jönni senki, hiszen vagy gyorsabb, vagy lassabb vagyok. Inkább lassabb. Azoknál az ismerőseimnél, akikkel korábban mentem. De túrázni nem egyedül szoktam. Tamásékkal is.
És egyedül nem félsz?
Hát ez egy másik érdekes téma. Maradtam már lámpa nélkül sötétbe túra éjszakai szakaszán. Pont az egyik ilyen zemplémi túrán, pár évvel ezelőtt, amikor a Rákóczi 110 kilométeres szakaszát csináltam, és előre küldtem a lámpát, de nem ott volt a lámpa, ahol föl lehetett volna menni, hanem egyel korábbi helyre vitték. És amikor én kértem a lámpámat, akkor vissza kellett volna menni 11 kilométert, és ott én nem voltam hajlandó, inkább elindultam, és ott maradtam a csillagos égbolt alatt a sötétbe, és így a mobiltelefonommal fától fáig, az utolsó 5 kilométeren, de miután erdő mellett nőttem föl. Most édesanyám úgy nevel, hogy nekem félni kellene valamilyen állattól az erdőbe, vagy bármi olyan dologtól, akkor azt hiszem, hogy hát egészen más irányt vett volna az életem. Ellenben, amióta ugye fölnőttem, és láttam egy csomó horrorfilmet, illetőleg más olyan jellegű filmet, amikben azért ez valahogy kísért, valahol visszatér, hát nem szívesen megyek éjjel egyedül az erdőbe, de nem vagyok ilyen, ettől nem fosok. Tehát, hogyha így adódik, hogy 11 kilométert vissza kell mennem lámpáért, vagy pedig akkor megpróbálom teljesíteni minél hamarabb, minél több időt világosba, és csak az utolsó pár kilométer sötétbe, ez engem nem fordít vissza.
Hát úgy gondolom, hogy Magyarországon az erdőben nincs mitől félni. Hát ha nincsenek emberek, akkor nincs mitől tartani.
Persze, hát ezt így mondogatja az ember magának, ez teljesen természetes. De ott, amikor ott vagy, és akkor hirtelen egyszer csak így rávilágít két szempár, hát akkor azért, tudom, persze az agyamnak az egyik féltekéjével tudom biztosan, hogy az csak egy tőlem jobban félő róka, menyét vagy bármi. De hát hirtelenjében azért volt már olyan esetem, amikor hirtelen kinyitotta a szemét egy bagoly körülbelül tőlem két méterre, ott ült egy fán, végülis jelezte, hogy ott van egy fa, és ne menjek neki fejjel, mert ugye keresztben volt is azon ült, de azért az egy...
Maradandó emléket okozott.
Igen, és mondom, maradtam már úgy, hogy tényleg lámpa nélkül, de volt már olyan is, hogy volt ugye a lámpám, de az utolsó 45 kilométert magányosan tettem meg, sajnos mellettem, tehát hárman indultunk, egy futó az nagyon gyors volt hozzánk képest, a másik viszont rosszul lett, és 80 kilométer magasságában én kértem meg, hogy inkább szálljon ki, mert már annyira zöld volt, hogy attól féltem, hogy szívrohamot kap valahol ott. Az egy rossz stádium volt az életében, nem szokott ilyen rosszul lenni, tehát nem lehetett ezt így előre tudni, de ilyen bárkivel megeshet, velem is. És Az egyik futó ugye előttem volt, nem is tudtam mennyivel, ő meg ugye kiszállt, és én azt a túrát nem ismertem. Tehát úgy indultam neki a sötét éjszakának, hogy jó, a lámpám ugyan van, de se nem, tehát nem ismerem a túra maradék szakaszát, és hát ugye egyedül vagyok. Hát el is kavartam háromszor, tehát azt a túrát elég szenvedősen, tehát mire beértem, addigra a leggyorsabb gyalogos is beért olyannyira. És ott azt a szakaszt, azt azért szenvedtem meg, mert az az erdő, az hihetetlenül tele volt állatokkal. Nem féltem én igazából, csak azért mégis zavart. Zavart, hogy azok az a sok nesz, az, hogy átrohant előttem. Nem tudtam, hogy lehet veszett róka is, szóval ez is benne volt a pakliba. Attól azért, annyira nem tartok az állatoktól, de attól azért tartok, hogy esetleg egy ilyen állat esetleg nekem támad. Meg hát eleve én mondjuk attól tartottam legjobban, hogy annyira elkavarok a sötétbe, hogy utána vissza se találok. Ez mondjuk az nem volt szerencsére, mert azért mindig vissza találtam valamennyire a helyes útra, vagy az utolsó jelzéshez. De azért elcsigázott aggyal évfélkor egyedül nem jó.
Arról még nem esett szó, hogy hogy vannak kijelezve ezek a hosszabb túrák, amik éjszakába is nyúlnak, mert úgy egyébként a fára festett jelzéseket gyakran még nappal is alig-alig lehet megtalálni, tehát itt rendesen kiszalagozzák legalább azt a részt, ami az éjszakai útvonalnak a része?
Ez nagyon túra szervezőtől függ, tehát van, aki egyáltalán nem csinál, mert se járja a túráját. Például a Dél-Dunántúlon a Rockenbauer 130 a Magyarországon rendszeresen megtartott túrák között a leghosszabb. Ott például köztudott, hogy a rendezők nem járják be. Azt ugyan nagymellénnyel tavaly előtt mondták, hogy végig kifestették a kék jelzést, mert épp 2006-2007-ben az országos kék jelzést azt végig újra festették. És ez igaz is volt a túra 90%-ára, de nem volt igaz 10%-ra, ahol csapatokba kavartak el emberek, mert nem is tudtak róla a rendezők, hogy ott mi van. Tehát ennyire nem tudták előre tájékoztatni, ők azt mondták, hogy végig ki van festve, nem lesz gond, és így tovább, de volt. Mi ugyan nem kavartunk el, de mi csak azért nem, mert akkor éppen gyalogoltunk, és már visszafele jövő csapatokat találkoztunk, és tudtuk, hogy merre nem kell már menni. Meg hát az a szakasz már nekünk hajnalba, tehát világosba került elő, és így nem volt, tehát több esélyünk volt megtalálni a helyes utat. Igen, a bizonyos területeken a kékjelzés most elvileg jól föl van festve az egész országban. Azért erre nem mennék megesküdni, mert ugye nem csak országos kék van. És a többi jelzést is azért én szerintem bizonyos egyesületek jól karbantartják. Vannak olyan területek, szerintem még a Cserhát ilyen, ami eléggé kiesik, és nem annyira újítják a jelzéseket. De az utóbbi években egész jó irányba ment ez a dolog, ez a jelzésfest. Még én is festettem jelzést, igaz, hogy csak 4 kilométert, de azt saját magam menedzseltem végig, mert azon a szakaszon én már kétszer elkavartam, és eldöntöttem, hogy én egyszerre azon a szakaszon végig fogom festeni.
De
és
nem úgy festetted ki, hogy merre kavartál el?
Nem, először is tájékozottam, hogy mint lehet, meg egyáltalán ott akarnak-e, tehát ott kétféle jelzés volt, egy ősrégi, néhány fán megmaradó sárga, meg egy kevésbé ősrégi zöld kereszt jelzés, és megkérdeztem, hogy mi a koncepció. És igazából senkitől nem kaptam megnyugtató választ. Az utolsó ember azt mondta, hogy szerinte jó lesz az, ha oda fölfestjük, és hát elindultunk, és megcsináltuk az első felét, és akkor az első 2 kilométert, és akkor úgy volt, hogy majd a következő X időben meg fogjuk csinálni, és egyszer csak fölhívott ez az utolsó ember, aki az utolsó instrukciót adta, hogy szerinte jó lesz, hogy megcsináltuk-e már, mert ő arra most rendez egy túrát. És akkor megcsináltuk a másik felét is. Tehát ő építette erre. Uh-huh. Nagyon sok túra rendező, se kapacitása nincs rá szerintem, se kedve nincs ahhoz, hogy ő kiszalagozza azokat a részeket, amilyen elkavarósabb, kevésbé jelzett túra, vagy nagyon elcsopottak már a jegyek, nagyon, nagyon lekoptak már, vagy kivágták a fákat. És akkor ad egy olyan itinert, ami lehet, hogy ő egyszer a közelmúltban már bejárta és adott, ad támpontokat, vagy ad egy olyan újségi itinert, amiből biztos, hogy nem fogsz így eltalálni. Tehát ha voltál már ezen a túrán, és ott elkavartál, és megjegyezted, akkor jó, vagy ha volt egy olyan tapasztalt embered, aki ugyanezt megtette és fölvilágosított, az is nagyon jó. De egyébként csak szerencse kérdése, hogy akkor ott helyes irányba menj. De engem már nem szokott zavarni az ilyenfajta elkavarás. 150 kilométerben nagyon zavarna, hogyha beletennék plusz 5-öt. De egy 50 kilométeresben már nem zavar.
És hogy érzed, hogy ez az elmúlt 6 év, amit ez alatt megszerezte, akaratot, kitartás, stb., hogy ez mennyire változtatta meg Pavuk Andreát? Pontosabban nem Andrea vagy, hanem...
Andi, mindegy.
Maradsz Andrea.
Jó, oké. Biztos, hogy megváltoztatott bizonyos szempontból, de a kitartásomat azt egyrészt szerintem örököltem.
Más... De volt erre szükséged régebben?
Volt. A munka kapcsán föltétlenül, mert én nekem olyan szakmáim vannak, ami nem egy vezető, meg egzisztenciát, jó egzisztenciát teremtő szakma, eredetileg agrármérnök lennék, és miután ezzel vidéken nem kaptam, ugye a 95-ben végeztem, nem kaptam állást, azért kerültem Budapestre, és 98-ban kerültem Budapestre, és 98-tól 2005-ig én az angol nyelvtudásommal asszisztenskedtem. Tehát tulajdonképpen projektről projektre, munkahelytől munkahelyre, elég volt, ahonnan utcáról vettek fel, protekcióm nagyon nem volt. Ezt, hogy ha nem kerestem volna kitartóan, akkor nem lettek volna olyan munkahelyeim, meg olyan fizetéseim, amilyenek voltak, amivel végül is egzisztenciát tudtam magamnak teremteni, lakást tudtam venni magamnak, mert egyszerűen az élet így hozta. Nem azért, mert én nagyon agrármérnök akartam volna lenni, én kertépítész akartam lenni, de a matekhoz genetikailag hülye vagyok. Tehát egyszerűen nem mentek olyan dolgok, és mondjuk az a másik része, hogy az országból évente csak 12 embert vettek föl, tehát nyilván nem volt szükség többre, én meg azért nem voltam olyan jó. Ez így alakult, tehát nem én akartam így, és nem is nagyon sajnáltam, hogy én aztán nem az agráriumban találtam meg a számításom. De a lényege az volt, hogy emiatt a dolog miatt, és miután szülői segítséget se kaptam, nekem saját magamnak kellett megteremteni, és azt gondolom, hogy erre lehetek a legbüszkébb az életemben. Mert maga az a munkaszerzés folyamata is egy jó iskola volt, de az életemben ez aztán sok mindenben segített. Ezt nem is akarom tovább ragozni.
Hány hasonló sorstársad van magányos éjszakafutkosó?
Az, hogy magányos éjszakafutkosó, az szerintem nem sok, mert az emberek szeretnek csapatba járni, már csak azért is, mert csapatba tévednek el, akkor az jobb érzés, mint egyedül. Van egy kemény mag a túrázók között is, és a terepfutók között is. Szerintem ez pár száz fős. Az egész országban. Hát más sporthoz képest szerintem nem. Lehetnénk többen is. Pont most olvastam, próbáltam erre az előadásra úgy készülni, hogy gondoltam, nagyon szépen bevezetem az országos kék túrával, de szerintem sokan itt többet tudnak róla, mint én. Én például most tudtam meg, hogy valójában az alapötlet az 1929-ben született, és 36-ra festették föl az országos kéket, nem is ez lett volna eredetileg a neve, de a lényege az, hogy azóta 4400 túrázó csinálta meg az országos kék túrát. Én azt gondoltam, hogy legalább 10-szer ennyien. Nem gondoltam volna, hogy ilyen kevesen.
És ebben még sokan vannak, akik többször csinálták.
Igen, igen, ez is igaz.
Nem ennyien csinálták, hanem kevesen.
És akkor még az is hozzátartozik, hogy a Caminóban nagyon oda vannak, ez hosszabb.
Igen, igen, de a Camino az részben az a rándokút. Tehát az egy kicsit más, mert más indít. Tehát olyan is elment, tudok olyanról, két emberről is, akinek térműtétje volt, és megcsinálta, mert a hite vitte. Jó, ez is bizonyos, engem is visz bizonyos hit, ez igaz, most így végig gondolom, de én azt gondolom, hogy fizikailag nem teljesen egész emberek is elindulnak, amire szerintem az OKT-ra nem annyira jellemző ez a dolog.
Bocs, téged milyen hit visz? Mi ez? Teljesítenem kell, hogy ez nekem jó?
Nem, három dolog. Ezt már sokszor végig gondoltam. Három dolog. Egyrészt az, hogy iszonyatos mozgási hiányom volt mindig. Amikor nem ezt csináltam, akkor valami mást. Tehát nekem mindig kellett valami olyan, ami kinyomott belőlem megfelelő plusz energiát, mert egyébként ez szerintem teljesen természetes. Ugye a vadászó, halászó, gyűjtögető életmódból már kinőttünk, de azért sok tízezer, százezer éve alatt azért ez nem veszett ki teljesen belőlünk, és ez hiányzik az embernek, főleg egy városi embernek. Falun nőttem föl, ott volt mozgásterem, volt lehetőségem, kitomboljam magam. Utána fölkerültem a városba, egy csomó stressz hatását, azt ki kellett magamból nyomni. Ez az egyik dolog. A másik dolog a természethez való viszonyom, az rettentő erős. Tehát amikor voltam ugye azért ezen időszak alatt, amióta Pesten vagyok munkanélküli, nekem 8 hónapig tartott, de valójában ez nem volt munkanélküli időszak, mert ebből például sikerült 4 hónapot feketén egy elég jó munkahelyen dolgoznom, és eléggé le is terhelt, de az a lényeg, hogy még mindig maradt úgy 4 hónapom, ami csak álláskereséssel folyt, és nem bírtam magammal, és addigra már Pomázra költöztem, és elmentem a környékbe föltérképezni Pomáz környékén a vadnövényzetet. Mert ugye azért valahol nem veszettem belőlem az az agrár dolog, mert most környezetmérnökként dolgozom egyébként, és nekem muszáj volt valamit csinálnom. Tehát a természetközeliség a másik. És a harmadik, ami meg közbe jött be, hogy a túrázók között találtam olyan, valahol olvastam egy könyvben, lelkitársak, ez a fogalom. Tehát olyan embereket, olyan hasonló gondolkodású embereket, akikkel úgy igazán jó, tehát fölszabadulva tudok beszélgetni. Veletek így nem, most azt látjátok, hogy mennyit tudok beszélni, de ez valójában még a zavarom tükrözése, vagy palástolása is valamilyen szinten. De ezek között az emberek között tényleg el tudom ereszteni magam. És jó a társaságomban. És manapság már van olyan, hogy szívem szerint, vagyis nem, az edzéstervben benne van, hogy x túrát futva kell megtennem, és nem teszem meg futva, mert inkább megyek gyalog velük, mert jó velük. Mert szeretek beszélgetni, szeretem őket hallgatni, hasonló a gondolkodásmódunk, tudok tőlük érdekes dolgokat meg, érdekel, amit mondanak, nem tudom ezt már továbbra hozni, tehát jó velünk, na, szóval az emberek miatt, ez a harmadik. És én szeretem egyébként is az embereket.
Már mondtál már, mi volt az edzéstel, akkor hogy is néz ki egy hét?
Most két alkalommal mennék el futni elvileg. Gyakorlatilag múlt héten csak egyszer tudtam elmenni, hétközben futni, és akkor a hétvégén a túrának egy szakaszát megfutom most, az edzéstel. Amikor tavaly készültem a Kinizsire és a Rákóczira, ott 3-4-szer elmentem hétközben futni. Nem nagy távokról van szó, 5-10 kilométerekről, csak azért, hogy úgy lendületbe tartson. És hétvégenként pedig mondjuk az 50 kilométernek ugye jó részét, 30-40 kilométert. Attól függően persze, hogy milyen szinten bírt az a túra. Azok keményebb edzések voltak. Meg jártam olyan futókkal, akik megfutották már a szinteket is, és megtanítottak azt, hogy osszam be ott az energiámat, és hogy azt is csak annyira akartam megtanulni, hogy vagy elsajátítani, vagy egyáltalán olyan edzésségre tetszer tenni, hogy csak az ilyen hosszú távú túrákat, mint például az a 150-es, azokba építsem ezt be. Egyébként nem kívánom ezt hosszú távon csinálni. Tehát én nem. Egyébként azt is hallottam, hogy vannak a terekfutók között olyanok, akik megélhetési futók, tehát bizonyos versenyekre elmennek, ott nyernek, mert annyira jók, és ebből élnek. Én ezt azért sem tudnám megtenni, mert annyira nem vagyok jó, másrészt meg hihetetlen mennyiségűt kellene ahhoz edzenem, hogy egyetlen esélyem lenne rá. Lehet, hogy lenne, lehet, hogy éppen nem menne a legjobb három közül, nem menne csak egy jó futónő éppen arra a versenyre, és akkor nekem lenne esélyem mondjuk második helyre, mert volt ilyen, de az csak véletlen volt, és éppen jó formában voltam, nem edzettem rá, de ezt nem hiszem, hogy én tudnám csinálni. Tehát a tavalyi 150-esen kívül egyetlen egyszer edzettem még rendszeresen, hosszú távon, 3 hónapon keresztül keményen, de akkor 5-6-szor elmentem egy héten futni. Az a Bécs-Budapest maraton volt, de azt is váltóba csináltuk. És ezt úgy csináltam meg, hogy előtte egy fél maratonom nem volt. És arra viszont muszáj volt edzeni azt a 3 hónapot, és azt még egyszer nem kívánom vissza, mert nem maga a futás zavart leginkább, hanem hogy időben mindent el kellett. Tehát nem mehettem esti programokra, mindig a futás volt helyettem, ez volt a lényeg. Nem hiszem, hogy én erre hosszú távon képes vagyok. Úgyhogy leginkább azért örömből túrázom és örömből futok.
Milyen terveid vannak a jövővel kapcsolatban? Bármilyen. Tehát bármilyen? Amit szeretnél, igen.
Amit szeretnék?
Igen.
Ezt kérdezte már más is, Csanya, ebben az évben, hogy valami biztos vonzana, ami, valami ösztönözne, vagy olyan hosszú túrát megcsináljuk, mint például most volt a hétvégén egy nagyobb, erősebb túra. Hát igen, ebben az évben nincs. Egy barátom megkért arra, hogy a 4 napos Balaton kört, ami 240 km, de 4 napra elosztva, kísérjen végig, illetőleg próbáljuk meg így együtt egy tempóban végiggyalogolni. Ez az egyetlen egy dolog, ami idén egyfajta cél, vagy elérendő cél. Egyébként meg az a tervem, ami minden átlagos, szerintem korombeli nőnek van, legyen már végre gyereke. Semmi több.
Mert ahogy így számogottam, most már közel egyszer 40-hez, ugye?
Igen.
Tehát 35-40.
Igen.
És túrában magasabb szinteken már nem vágysz?
Mint például most ez a 200 kilométeres?
Hát bármilyen, 168 is.
Nem ezt foglalkoztak jelen pillanatban. Jó lett volna, tavaly még gondolkoztam rajta, hogy milyen jó lenne ezen a 200 kilométeresen elindulni, de miután volt ez a sérülésem és 3 hónap kimaradt, és túl rövid ahhoz az idő, hogy én olyan szintre felhozzam magam, hogy ne szenvedjek. Lehet, hogy 100 kilométert, lehet, hogy csak 55 szenvednék, lehet, hogy csak az utolsó 10-et, de ezt nem tudni így előre. Nem lennék annyira biztos magamban, mint egyébként szoktam. Ezért én inkább idén ezt a nagy túrát, ezt, meg minden egyéb ilyen nagy túrát, lesz 100 kilométeres túrám, de az igazi nagy túrát már nem 100 kilométerbe mérem, hanem inkább e fölött és a szinteket, meg az ismeretlen tájakat, ahol el lehet ugye kavarni és többet lehet menni. Tehát ilyenbe számolom. Tehát ilyenek nincsenek. Ilyenek idén nincsenek. Azt hiszem kell ilyennek is lenni, hogy az ember kihagy ilyen hosszabb időszakot. Nem is bánom. Eleinte nagyon bántam ezt a sérülést, de most már nem bánom. Erre a 200 kilométerre most elmegyek bejárni a hétvégén, mert a rendezőkkel megbeszéltem, hogy én inkább most segítenék nekik, és lehet, hogy el sem indulok egy rövidebb szakaszon se, hanem inkább végig segítek. És ez az év erről szólt, mert eddig már nem is tudom, talán 4 nagyobb túrába is segítettem ebbe az évben. Nekem ez is tetszik.
És Görögország?
Görögország? Ugye kapcsolatban. Ja,
hát akár, mint turista, megnézni Athént, meg
ja,
a Égei tenger.
Spontán turista. Úgy igen, úgy érdeke voltam már mondjuk, de Athénban még nem. De ha mondjuk a Spartatlonra gondolsz, ami szintén egy ilyen nagy futás, az nem túra, az komoly futás, terepen és leginkább aszfalton, az soha az életbe. És ez azért, amit még nem említettem, mert az aszfaltot utálom, a hosszú aszfaltot.
Nekem sok aszfalt van, ezek ott szerint, sok, igen. Azt, nem, mert azt nem tudtam, hogy milyen útvonalon vezet.
Van csak terepen is, de ott nagyon sok az aszfalt, és nem a meleg, semmi nem zavar tulajdonképpen abba, mert én a meleget jól bírom. De nem szóval hiszem, hogy a lábam bírna. Tessék?
Szahara futás.
He?
Az ne aszfalt, hogy? És meleg van.
Igen, és homok van, és homok van, és Magyarországon nem is tudja az ember, hogy milyen sok helyen van hosszú távon a túrákban homok. Igen. Ahol lehetne erre edzeni. Most is voltam két hete. Pest környékén, Hévízgyörgy környékén, és a túrából körülbelül egy 25 km, szerintem a fele. De ilyen csüdigérő homok. Tehát amiben aztán biztos, hogy beleküldeném a focistáinkat, hogy szert tegyenek olyan edzettségre, mint mondjuk a brazil focisták, akiket úgy tudom, hogy küldenek a homokba futkorászni. Nagyon lábszaggató. Valóban. Tehát az legalább olyan kemény, mint a szintek, meg mint az aszfalt. Nem erőltetem azt sem. Igen? Azt sem erőltetem. Most semmit nem erőltetek tulajdonképpen.
Most 150 kilométerre kitomboltad magad is.
Nem mondanám. Az nagyon jó volt. Nem mondtam ott azt, hogy vége van, hogy többet nem. Még akkor nem tudhattam, hogy ugye ebbe az évbe sérülésre kezdek. De már akkor tudtam, tavaly tudtam, hogy ebbe az évben én nem akarok nagyon májárkodni, más szeretnék az életbe, meg az élettől, de majd ami jön, meg ami adódik. Tehát, hogyha nem lett volna ez a szélsérülés, biztos elindulok a 200 kilométeren, de most ez van, és most nem fogok elindulni. És várom a jó szerencsémet, abszolút optimistán állok a dolgokhoz, hát ha sikerülnek a magánéleti terveim is, és akkor viszont hosszú idő, nem hosszú időre, de egy időre kivonom magam a forgalomból.
Hogyan állnál majd a gyerekedhez, vagy a gyerekeitekhez?
Mármint, hogy esetleg
hát, nevelési, nem? Hát, hogy életszemlélettel mit mutatnál meg nekik?
Hát az biztos, hogy amiatt is szeretnék nagyon gyereket, mert egy csomó minden feszül bennem, egy csomó minden dolgot, amit át szeretnék adni, és amit szerintem egy felnőttnek már nem tudnék. Tehát igazából szerintem nagyon sok ember szeretné ilyen módon átörökíteni magát, hogy ami ő benne van, és nem feltétlenül az, ami nekem nem sikerült. Nem ilyenre gondolok, hanem megtanítani egy csomó olyan dologra, amit jónak tartok, átadni azt, ami bennem van. Ha nem elég vevő rá, vagy nem, akkor biztos, hogy nem erőltetném. De szerintem egy bizonyos korig a gyerekek alakíthatók, és ha csak játékosan megmutat az ember valamit nekik, akkor nagyon befogadóak. Szerintem korábban azt gondoltam, hogy egy felnőtt is lehet, tehát ha találok egy olyan társat, az is lehet befogadó annyira, de nem mindenben szerintem. Én sem vagyok már az. Tehát nem mindenben türelmes az ember.
Mondd már egy-két konkrét példát, hogy ez nagyon intim már, vagy mi az, amit úgy gondolsz, hogy gyerekednek átadnál?
Hát például engem elég vadul neveltek. Ennek az volt az oka, hogy amit mondtam is, hogy anyukám volt a családfenntartó, 4 éves voltam, amikor a nagyszüleim meghaltak, ővelük éltünk. És 1 éves voltam, amikor a szüleim elváltak. Az a húgom, aki anyai részről húgom, az egy másik édesapától van, de ővele élettársi viszonyban csak 1 évig volt anyukám, egyébként meg totál egyedül nevelt minket. És ennek az lett a következménye, hogy ő például tanulás szempontjából engem nagyon szabadjára engedett. Soha nem kérte számon azt, hogy az iskolában miért szereztem ilyen és ilyen jegyet, miért voltam ennyire rossz, mert nagyon rossz gyerek voltam egy bizonyos korig, és És valahogy így, magamtól kellett elérnem dolgokat, ugye, hogy nem segítettek otthon bizonyos feladatokba, és engem meg érdekelt, akkor elkezdtem hozzá, mondjuk hozzáolvasni, vagy tehát igazából nem adtak útvonalakat, nem adtak irányokat, hanem ami érdekelt, azt tanultam, ami meg nem érdekel, azt meg nem. Lásd, matek. És nem voltam rossz tanuló, nagyon rossz gyerek voltam, de nem voltam rossz tanuló. És volt egy nagyon jó osztályfőnök, még egy általánosban, alsó tagozatban, és őtőle kaptam némi segítséget, így utólag, ahogy visszagondolok. Ez ma már nincs meg, szerintem az iskolák zömébe sajnos nem ér rá a tanár, nem tudja, tehát a szülő múlik nagyon sok minden. A másik pedig az, hogy ugye most már látom azt, hogy ha édesanyám egy kicsit jobban érdeklődött volna, vagy esetleg kaptam volna olyan hátteret, ahol kicsit csiszolódtam volna, akkor nekem jóval könnyebb lett volna az életem. Illetőleg az, hogy lehet, hogy a matek meg a fizika nem érdekelt, viszont a kémiától a történelem így minden. Annyi minden érdekelt, hogy igazából így elaprózódtam. Tehát lehet, hogy ha valaki rátesz egy bizonyos sínre, akkor nem csak az, hogy könnyebb lett volna az életem, hanem az is, hogy valamiben nagyon kiteljesedtem volna, valamit nagyon jól csináltam volna. Így ez most nincs így. Ettől nem vagyok boldogtalan egyáltalán, mert én megtaláltam azt hiszem a számításomat. De én azt látom, hogy nagyon sok gyereknél ez aztán tehát kisiklik valamilyen szinten. Lehet, hogy magánéleti szempontból teljesen tökéletes lesz, de mondjuk már utálja a munkáját, vagy hát ilyen egészen hétköznapi dolgokra gondolok tényleg, hogy nem szeret ott élni, ahol kénytelen élni, de nem tudja megoldani azt, hogy máshol élhessen. Szóval egyszerűen az ember tud segíteni persze mindig magán valahogy, de én azt látom, hogy nagyon sok problémás gyerek van, és én azt gondolom, hogy nagyon sok problémára én tudok gyógyírt. Azáltal is, mert hogy én így nevelődtem, azáltal is, hogy voltak húgaim, akiket láttam, és akiket rám bíztak, és tudtam velük foglalkozni, és van némi gyakorlatom benne. Azt még ugye nem meséltem, vagy nem mondtam, hogy az alatt a 3 év alatt, amikor elvégeztem a főiskolát, az agrárfőiskolát, és még nem jöttem Budapestre, kényszerből, mivel nem volt más, egy magánnyelviskolánál kezdtem el angol nyelvet tanítani, aztán mindenfélét tanítottam, ami jött, mert ugye szükség volt rá. Úgyhogy én ebbe belecsöppentem, és azóta szerintem lehet, hogy elbízom magam, de én azt gondolom, hogy tudok a gyerekekkel foglalkozni, és tudom irányítani úgy őket, hogy helyes irányba terelni. És mindig is foglalkoztatott ez a dolog, és hát szeretnék ezért is egy saját csemetét, akiből ki tudom hozni az általam legjobbat, de nem biztos, hogy a legjobbat. Ennyi.
Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is, hogy meghívtál.
És azért, hát tényleg azért elég nehezen lehet belőled kihúzni a szót.
Hát bocsánat, hogyha kicsit túl bőlére eresztettem bizonyos dolgokat. Lehet, hogy írnom kellett volna egyfajta silabuszt, vagy bármit, hogy akkor nem menjek bele így részletekbe, de valószínűleg ez a zavaromnak a palástolása is, hogy akkor gyorsan arról beszélek, amiről hirtelen tudok.
Ez nagyon élményszerű volt.
Jó, és te hogy érezted?
Mit, hogy érezted?
Hát ezt az egészet. Most már így úgy a 99%-a tehernek lement a válladról. Hát milyen volt ez a beszélgetés? Ugye mert te, mint közönség, talán kétszer vagy háromszor voltál itt, ugye, és teljesen váratlanul jött számodra, hogy mellém kerültél.
Hát igen, ez is. Másrészt, amikor mint közönség voltam, akkor is annyit kérdeztem volna, annyira, de annyira dumáltam volna akkor is, Csak hát ugye itt mások megelőztek, és egy csomó kérdés akkor is bennem ragadt, meg egy csomó mondani való. Beszélni, amit látjátok, szeretek. De hallgatni épp úgy. És másokat. Mert azért is szeretek ide járni. Nem minden előadás érdekel, nem mindegyikre jöttem el. Tavaly szerintem októberben vagy novemberben jöttem először. Körülbelül igen, igen, igen. És azért, tehát olyan interaktív itt az előadás, hogy közben is az ember közbe szólhat, én legalábbis azt gondolom, vagy egyáltalán az, hogy annyira közvetlen ilyen, tényleg ilyen klub hangulat van, tehát nem az, hogy kiállok egy tábla elé, attól biztos frászt kapnék, ha most ki kellett volna állni és úgy magyarázni, ha nem kell írni a táblára, akkor is. Tehát ezektől gyerekkorom óta tartok, de így, hogy egyrészt saját magadról kell mesélni, tehát nem valaminek a megtanulása után valamit előadni, másrészt az, hogy tényleg ilyen baráti körbe felszabadultan lehet mesélni. Igen, hát ezt szeretem. Csak ugye azt kell még áthidalnom, hogy ha van idegen, számomra idegen embereknek kell magamról mesélni, akkor az a lámpaláz az egy kicsit szoruljon háttérbe.
Igaz szokták mondani, hogy idegen embernek könnyebben mesél az ember, mert az mégse olyan személyes. Tehát egy vonaton egy ismeretlen embernek szívesen kijönti valaki a lelkét, de lehet, hogy a valamelyik rokonának már nem.
Hát ez nem igaz. Azt hiszem pont fordítva. Felszínes dolgokra tudok beszélni, de nem jellemző, hogyha igazán foglalkoztat valami baj, vagy azt nem.
Jó, hát akkor nyári szünet következik, szeptemberben az irodalom lesz a téma. Az első vendég, már pontosan meg nem mondom, Magyarországon van egyetlen egy ifjúsági lap, annak a főszerkesztője. A téma ugye akkor az adott. A másodikban pedig egy irodalomtörténész lesz a Szepes Erika, ő pedig a mai magyar irodalomról irányzata, stb. Ez lesz a téma. De hát a meghívóban úgyis benne van, úgyhogy ha elolvassátok, akkor tudtok róla, és akkor mondjuk két napon belül a hanganyag meg fent lesz a honlapon. És hát akkor jó nyaralást.
Én is szeretnék hozzátenni valamit. Általam, meg januárban akkor?
Tessék?
Januárban jön a Domján Laci?
Azt nem tudom, hogy mikor jön. Januártól lévő időszakot ajánlottam fel, hogy a minden hónap második egy az egy fix időpont, 17-től 20 az megint fix. Válaszom. Hát ha valamit mond, akkor majd megírom neked.
Csak annyit akartam mondani így a közösségnek, hogy Domján Laci, biztos ismeritek az agykontrollt, vagyis lehet, hogy hallottatok már róla. Nos, ő egy nagyon jó agykontroll oktató, a legjobb szerintem, és hihetetlen jó előadó. Tehát körülbelül aki itt volt az úriember, körülbelül így tud folyamatosan, de olyan szórakoztatóan beszélni, hogy 4 napos tanfolyamon vettem nála részt, és az azt jelentette, hogy reggel 9-től este 7-ig, és nem úgy nem aludtunk el, hanem végig nevettük, végig szórakoztuk, és közben tanultuk az egész napot. Ilyen előadóm nekem soha nem volt, se egyetemen, sehol. Tehát ő egy igazi, és nagyon emberszerető, és azt gondolom, hogy ez annyira érződik rajta, hogy mindenkinek próbál segíteni. Ha eljön valaki erre az előadására, akkor azt is meg tudja, mi fánterem ez az agykontroll, és azáltal segíteni magán is. Én azt hiszem, hogy őneki köszönhetem is ennek az agykontroll tanfolyamnak, hogy végül is oda, tehát ilyen elégedett vagyok az életemmel, amilyen vagyok.
Egyébként az előző vendégünkre visszatérve több született érezni rajta, hogy élvezi.
Igen.
Szóval élvezi azt, igen. Hogy mesélte. Olyan hangerőre kapcsolt néha, hogy... És akkor utána visszafogta magát. Tehát észrevette, hogy már nagyon belerendült, már nagyon belelkesedett.